Köszöntelek benneteket is, ha visszajön a hangom, akkor... Köszönöm, igen. Akkor nyissuk meg együtt az igét. Azt hiszem, hogy ma Norbinak kellene itt állni, és utána pedig Jánosnak kellene itt állni, ugye? Ezért vagyok én itt. Ugye? Örülök, hogy köztetek lehetek. Váratlanul ért, ugyanakkor nem ért váratlanul abban a tekintetben, hogy van egy ige szakasz, amiről álmomból felkeltve is nagyon szívesen beszélnék és együtt gondolkodnék veletek. János kérdezte, hogy van-e kész anyagom. Ez mindig készen van. Ez Máté evangélium a 27. fejezete. A legtöbb gyülekezetben most az elmúlt időszakban erről az ige szakaszról beszélek. Köszönöm szépen. Máté evangélium a 27. fejezete. És a 27. fejezetnek azt a bizonyos csúcspontját szeretném olvasni, a 46-tól az 50. versig. Tehát Máté 27, 46-tól 50-ig, mielőtt elkezdjük olvasni, megkérdezlek titeket, hogy mi történik ebben a fejezetben, egy kifejezéssel vagy egy szóval.
Jézus szenvedés története,
a keresztre feszítés. És amikor eljutunk már a 46. vershez, akkor a 46. vers az már a történetnek gyakorlatilag a vége, a végkifejlet. Itt kezdődik. Onnan jövünk, hogy sötétség van az egész földön, déltől egészen délután 3-ig, és délután 3 órakor 9 óra, ugye ez a 9 óra azon nekünk délután 3. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus mondván, Éli, Éli, lama szabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, így szóltak, illést hívja ez. És egy közülük azonnal odafutott, és egy szivacsot vett, és megtöltötte ecettel, és egy nátszára tűzve inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hagyd csak, lássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadta lelkét. Ahogy mondtam, ez a történetnek a csúcspontja, sőt, mondhatjuk ezt, hogy ez az egész történelemnek a nagy csúcspontja, nem? Ezért volt az elmúlt 4000 év, ugye? Minden, egészen Ábel áldozatától kezdve, egészen az Éden ígérettől kezdve, hogy majd eljön a mag, és majd rátapos a kígyó fejére, itt történik a rátaposás, ugye? Hogyha ott álltál volna a keresztnél, és azt látod, hogy 3 órán át vak sötétség van, és Jézust ecettel itatják, miután megkorbácsolták, meg töviskoronát tettek a fejére, meg megalázták, meg kigúnyolták, és végül felkiált, és tényleg meghal, lehagyja fejét, és meghal. Vége. Mondtad volna ezt, amit most az előbb mondtatok, hogy ugye ez a csúcspont, és itt megtörtént a fejre taposás. Nem úgy tűnik, mintha Sátán győzött volna? Őszintén. De, ugye? Egyértelműen. Nézzétek meg, mi történik Jézus? Ott függ a kereszten, körülveszi a sötétség. Hát nem ő jött a világosságból? Hát nem az volt, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét? Dehogy is, sötétség van. Ő, aki a halottat feltámasztotta, a vak szemeit meggyógyította, a sánták jártak, nem megtehette volna, hogy lejön a kereszt, és nem tudta megtenni. Vagyis hát úgy tűnik, hogy nem tudta megtenni, ugye? Mint hogyha elvesztette volna a... Bocsássatok, meg próbálok úgy fogalmazni, a varázs erejét. Már nem működnek a varázslatok, ugye? Tehát eddig sikerült a hitetés, elhitette a népet, de most már végre az Isten elfordult tőle. A kívülállónak, aki nem érti és nem tudja a történet végét, mert mi tudjuk, hogy mi történik, ugye József sírboltjában két és fél nap múlva, vagyis hát körülbelül, nem is tudom, 72 órán belül, az biztos. Ja. Mi tudjuk, mi a történet vége, de ők nem tudják. Jézus a kereszten függ és sötétség veszi körül. Miért veszi körül sötétség? Miért ezt a zsoltárt idézi? Én Istenem, ugye ez egy zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el engem? Miért mondják azt a farizeusok, hogy illést hívja? Éli, Éli, lama szabaktáni. Aha, él az Isten, Elohim, Istenség, Éli az én Istenem, és Éliá azt jelenti, az én Istenem Jahve, ez Illésnek a neve. És az ott álló írás tudók, amikor ezt hallják, arámul, hogy éli, éli, lama szavaktáni. Héber Biblián úgy van, hogy éli, éli, lama azaftáni. Szerintetek nem értették, hogy mit idéz? De tökéletesen értették, persze. 22. Zsoltár. Ott állsz, mint írás tudó, és azt mondod, hogy 22. Zsoltár. És megszól belül a csengő. Mert a 22. Zsoltár egy messiási Zsoltár. A szenvedő messiásról szól. Akkor miért mondják az írás tudok, hogy Illést hívja? De hangosan. Elterelésnek, persze, terelni kell. Nehogy az ott állóknak valaki azt mondja, hogy ezt hallottam a zsinagógában, ezt az igét. Hogy ez egy messiási Zsoltár, hát nincs csak ott a messiásról van szó, aki szenved. Nem, ez Illés, Illést hívja, mert ugye ő prédikált itt Illésről, hogy majd jön Illés, meg ilyenek. Nem, Jézus tényleg beszélt Illésről, de azt mondja, hogy már eljött. És ti nem fogadtátok be. Próbálják a tanításait keverni. Sátán nagy terve úgy tűnik, hogy győz. Ott a sötétség, ott a megaláztatás. Végül kileheli a lelkét. Az írástudóknak sikerül minden gondolatot elaltatni, nehogy valakinek eszébe jusson feltételezni, hogy ő a messiás. A tanítványok elfutnak, egyetlen egy tanítvány maradott a keresztnél. Egy elárulja, egy megtagadja, a többiek elfutnak. Egy valaki ott marad, János, ugye?
Igen.
Magához fogadja Máriát, mert Jézus tudja, hogy a most a testvéreire nem számíthat Józsefnek a gyermekeire, az idősebb gyermekekre. Egy családon kívül valót kell megkérni, akiben meg tud bízni. Tényleg senki nincs. Az édesanyja nem érti, hogy mi történik, csak megszakad a szíve. Totális győzelem. Tényleg, Sátán győzött. Egyetlen egy apró hiba van a képletben. Micsoda? Rögtön abban a pillanatban, ahogy Jézus meghal, van egy hiba a képletben. Tudni, Jézus hogy hal meg? Bűntelenül. Igen. És azt mondja, te kezedbe teszem le, és azt mondja, hogy te kezedbe teszem le az én életemet, és azt is mondja, hogy elvégeztetett. Tehát Sátának ott vannak a jegyzetei, mert végig a nyomában volt, személyesen a nyakában lihegett folyamatosan Jézusnak. És hiába nézi a jegyzeteit, nem talál bűnt. Ez probléma, de valami csak kellett, hogy legyen, mert elragadta a halál. Hiszen ő is tudja a szabályt, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát, ha Jézus meghalt, akkor Jézusnak valamit csak el kellett követnie, hiszen meghalt, hiszen a bűn zsoldja a halál, ugye? Hát ezzel még nem mer szembenézni. Csak hogy szembe kell néznie, mert ott van az, hogy a te kezedbe teszem le, miért teszed le az atya kezébe a lelkedet? Miért? Most hagyott el. És a legutolsó felkiáltás pedig ez. Elvégeztetett. És ez az a pont, amivel Sátán nem tud mit kezdeni. Mert amikor Jézus elkiáltja magát a földön, hogy elvégeztetett, akkor a mennyben is van egy kiáltás. Mi hangzik a mennyben?
Most
vettetik ki, igen, előtte. Nagyon jó az a vers. Most lett meg az üdvösség. Most lett meg az üdvösség. Ugye Sátán hallja, hogy mi kiált a mennyben. Hát ez a kiáltás az azért van, hogy mindenki meghallja. Ugye? Föld alatt van, oké, és föld felett van, mindenkinek meg kellett halnia. Most lett meg az üdvösség. Ebben a pillanatban most lett meg az üdvösség. Ez Jelenések könyve 12. fejezetében találjátok. Gyertek, olvassuk el együtt. Jelenések könyve 12. fejezete. Ugyan ez a pillanat, ugyanez a jelenet. Ezt Jézus előre mondja nekünk, amikor azt mondja, hogy láttam Sátánt lehullani a mennyből, ugye? Meg most van-e világkárhoztatása, most vetik ki a világ fejedelmét, mondja Jézus, ahogy közeledik a kereszt felé. Azt mondja, hogy most fog megtörténni. És Jelenések könyve 12. fejezetéből, a 10. versből tudjuk, hogy ez a kereszten való halál pillanat, amikor Krisztus meghal a kereszten, és ő lent a földön azt kiáltja, elvégeztetett, azaz beteljesedett, fent a mennyben pedig ezt olvassuk. Hallottam nagy szózatot az égben, azaz a mennyben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség. És nem csak az üdvösség. Nézzétek csak! Az üdvösség, az erő, az Isten országa, a Krisztusának hatalma mert a mi atyánk fiának vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Gyakorlatilag ki lett jelentve a mennybe, hogy Sátán, neked ide többé nincs belépésed. Teljes mértékben arra készült, hogy övé a győzelem. Hol a hiba? Azért kérdezem, hogy hol a hiba, mert ha megnézitek, igazából minden jel eddig arra mutatott, hogy az Isten elhagyta Jézust, nem? Elárulja egy legközelebbi tanítványa. Ugye? Tudja, hogy elárulják, mégsem tesz ellene semmit. Megtagadja az egyik legközelebbi tanítványa, ugye? Tehát Júdás ott van a 12-ben, nem a 70-ben, meg nem a 4000-ben. A 12-ben van, a belső körben. De van egy még belsőbb kör, ahol Péter, Jakab, János van. Azok közül Jakabot már nem látjuk többet, János azért úgy követi távolról. Péter meg átkozódva és esküdözve tagadja meg. Tehát nem egyszerűen azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert, hanem amikor azt olvasod, hogy átkozódva és esküdözve, az azt jelenti, hogy igen. Káromkodva. Mondjuk magyarul, káromkodva. Jó galileai ízes káromkodással próbálta jelezni, hogy ő biztos, hogy nem ennek az embernek a tanítványa. Oda viszik a főpaphoz. Tudjátok, a papnak ajkai őrzik a tudományt, az ő szájából törvényt várnak, ezt olvasom Malakiásnál, mert a seregek urának követe ő. Erre a főpap mit csinál? Hamis tanukat hív és elítéli. És mindent megtesz, azért, hogy a helyi római hatóság, akiket gyűlöltek, a helyi római hatóság végrehajtsa ezt a kivégzést. Inkább a szájába adja a tömegnek, hogy császárunk van, nem királyunk. Azaz Isten királyunk van, és nem messiás megígért királyunk, ugye? De a császár az Isten király, tudjátok, az Istentől származott ember. Gyakorlatilag egy teljesen felrúgja a saját hitét, a hitének az alapjait. Ez a főpap. Ott vannak a hamis tanuk. Ott van Júdás, aki pénzért adja, mert ezt nem is említettük még, ugye? 30 ezüst pénzért eladja. Tudjátok, mennyi 30 ezüst pénz?
Erre szóló ára.
Hát, egy elég...
Elég egy óra.
Ja, tehát jelenleg... Egy néhány évvel ezelőtt számoltak ki valaki, hogyha mondjuk inflációt beleszámoljuk, olyan 3 millió forint körül van. 3 millió forint. Ezt megmondom nektek, Ráckevén ezért már építési telket nem kapsz. Pár éve még kaptál volna. Tudok, így tudok viszonyítani. Képzeljétek el, hogy ennyi pénzért, gyakorlatilag bagóért, te fiúknak mondom, egy Teslát nem kapsz ennyiért, ugye? Ennyiért adja el a messiást, 30 ezüst pénz. Jön a tömeg, és azt üvöltik, hogy ezt feszítsd meg, de mi Barabást választjuk helyette. Ott van a két ember egymás mellett, az egyikről tükröződik az, hogy aljas, leromlott, egy gyilkos, egy... Gondoljatok bele, Barabás nem egyszerűen csak egy... Ugye azt írja a Biblia, hogy tolvaj volt, de ez a károli fordítás. Ő rablógyilkos volt konkrétan. Tehát olyan, mintha mondjatok nagy neveket, nem tudom, valami sorozatgyilkos, újra rászabadítanál a társadalomra. Tehát ilyen, ezt jelentette Barabást választani. Igen, mondjuk egy hasfelmetsző csak, vagy bármelyik, igen. Megostorozzák, tövis koronát kap. Megosztoznak a ruháin, megcsúfolják, odaszegezik a kereszthez, méreggel elegyített ecetet kap. Minden azt mutatja, hogy az Isten teljesen elfordult tőle. És erre van egy érdekes illusztráció, mert nyilván nem ez történt. És ez a gyülekezet sem fog megbotránkozni, hogyha sportpéldát hozok, ugye? Jó, egyszer belefutottam, hogy megbotránkoztak, de... Jó. Ki szereti a vízilabdát? Miért szeretjük magyarok a vízilabdát? Igen, ez a helyzet, hogy jók vagyunk benne. Oké, akkor ki tudja megmondani nekem, hogy mit jelent a vízilabdában a svéd csavar?
Hátrafele dugja a kapuval hátra
áll. Igen, látom, készültél. Így van. Csak tudod. Igen. De a svéd csavar lényeg az, hogy szemben állsz a kapuval, úgy kapod meg a labdát, és nem bedobod, ami logikus lenne, ott vagy a kapuval szemben. Hanem itt a hátat fordít, tehát mintha elveszítenéd ezt az egész fonalat, hogy ott van nálad a labda, ott a kapu, csak be kell dobni. Nem, hátat fordít, és belövi. De a hátrafordulással olyan impetuszt, olyan lendületet vesz, hogy a labdát nem lehet megállítani. Nem tudok jobb példát, de ez történt a kereszten. Tényleg. Csak nem egy olcsó focivecs, vagy hát vízilabda meccs volt a tét, hanem mondjuk az egész világegyetem, az Isten becsülete. A te örök életed, az én örök életem. Jézus állhatott volna a kapuval szemben, és belőhette volna. Azaz, fordítsuk le. Születhetett volna rögtön Jeruzsálemben, királyi családba, leveti Heródest a trónról, felül a trónra, kiűzi a rómaiakat, aztán elfoglalják az egész világot. Ez lett volna a forgatókönyv, ami a tanítványok fejében van. Aki nem tetszik, arra tüzet kérünk és megég, ugye? Megoldjuk hamar, nem? Ez lett volna a normális forgatókönyv. Minél közelebb vagyunk hozzá, annál jobb. Azt olvasom a Jézus élete című könyvben, hogy egy héttel korábban, vagy kevesebb, mint egy héttel, azon a bizonyos vasárnap reggel, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és mindenki kiáltja, hogy Hozsánna Dávid fiának, akkor azt olvasom, hogy a tanítványok igyekeztek közel húzódni hozzá. Hogy látszódjon, hogy mi ám vele jöttünk. Mi vele jöttünk. És eltelik 5 nap, vagy 6. Ugye, amikor a tömeg azt üvölti, hogy feszíts meg, amikor jön érte a csőcselék, a Getsemáné kertjében, akkor elfutnak, mindjárt elfutnak. Amivel Sátán nem számolt, az az, hogy bármit tesz, és ezt szeretném, ha jól megjegyeznénk, Sátán bármit tesz, mindennel végül az Istent fogja megdicsőíteni. Nem tud olyat tenni, nem tud olyat tenni, amit az Isten ne fordítana meg 180 fokkal. És nem Sátánnak a művei az igazi probléma, hanem az, amikor te vagy én beállunk oda neki segíteni, hogy rajtunk keresztül végezze a műveit. Mert az üdvösségünk azzal elvész. A probléma nem azzal van, hogy Sátán megpróbál kavarni, mert az Isten fogja a szálakat és eltekergeti, elfordítja. Azt olvasom, hogy elfordítja a gonoszok tanácsát. A baj akkor van, hogyha te ebbe beleállsz. Az Isten azt mondja, támasztottam egy fáraót Egyiptomban. És a fáraó kegyelmet kap, és kegyelmet kap, 10-szer kegyelmet kap. Mi történik? Megkeményedik a szíve. Jó, Sátán felhasználta őt, akkor így fogom megmutatni a dicsőségemet. A fáraó lesz olyan bolond, hogy utána tökjön a Vöröstengerbe. Utánuk ment, meghalt. Szeretném, hogyha ezt jól értenénk, amikor Sátán megpróbál a mi életünkben szórakozni, játszani, valamit, hogy is mondjam ezt szépen, a maga tervei szerint alakítani a szálakat. Ha te felkiáltasz az Istenhez, az Isten 180 fokot fordít. Megfordítja. És győzelmet csinál belőle. Nézzétek csak még egyszer. Jézust elárulja Júdás. Igaz? Úgy tűnik, mintha az Isten elhagyta volna, mert elárulják, nem? Csak hogy Jézus miért jött a földre? Ezért az óráért. Mondjátok, hogy mi az a funkció, amit Jézusnak be kell tölteni? Mi az, amit meg kell tennie? Szoktuk mondani, hogy ez áldozat, igen, de most szeretném, hogyha a jelzőt is mondanák, milyen áldozat?
Keresztáldozat.
Véráldozat. Hangosan. Helyettes áldozat. Tehát, hogyha Jézus áldozatot hoz, amit Jézusban látsz, hogyha ez helyettes áldozat, akkor mit kell látnod? Hogy?
Hogy
rólam van szó. Tehát, Jézust elárulja Júdás. Ki az, aki az árulást megérteni? A bűnös, mondj szebben, én. És tudjátok, hogy mivel Jézus a helyettes elviseli az árulást, tudod, mit kapsz helyette? Az árulást helyett tudod, mit kapsz? Hűséget. Azt mondja, megtartja hűségét örökké. Ezt olvasom a 146. Zsoltárban. Péter megtagadja őt, de Jézus helyettes áldozat. Ki érdemelni azt, hogy megtagadják? Én. És cserébe mit kapsz? A tagadás helyett mit kapsz? A megtagadás helyett? Mondjátok az ellenkezőjét. Pont a negatívját. Megtagad helyett meg? Megval. Ugye? Aki engem nem szégyel, azt én sem fogom szégyelni. Vagy máshol azt mondja, a zsidókhoz írt levélben azt olvasom, hogy nem szégyel minket az ő atyafiainak hívni. Sátán megpróbálja tovább fokozni a dolgokat. Elviszik a főpaphoz. A főpap már teljesen az ő szolgája, ugye? Már teljesen Sátánnak dolgozik. Oda viszik a főpap elé, a főpap pedig elítéli őt. De Jézus helyettes áldozat. Milyen viszonyban vagy te a főpappal? Ó, ez már nem kajafás. Ne fordítsátok meg, őt elítéli a főpap? Téged? Persze. Azt mondja, hogy könyörülő legyen és hű főpap. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de bűn nélkül. Járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez. El kellett viselnie, hogy a főpap, aki az igazságot, a törvényt kellene, hogy képviselje, igazságtalanul elítéli őt, hogy ő, mint hű főpap, kegyelmet gyakorolhasson az életedben. Jézus helyettes. Eltűri, hogy bizonyságot keressenek ellene. Jönnek a hamis tanuk. Fordítsátok meg, ez már könnyű lesz.
Igaz.
Ő az igaz tanú, így van. Tövis koronát nyomnak a fejére.
A király koronát.
Idézd az igét. Légy. Hív, mint halag, és néked adom az. Nem a tövis koronát, az élet koronáját, ugye? Akkor a következő. Ecettel itatják. Fordítsd meg. Életvizet. Ugye? Aki szomjúzik, jöjjön hozzám és igyék. Nem tudsz olyan részletet mondani Krisztus megfeszítésében, ahol ne a te helyettesed lenne. És nem tudsz olyan részletet mondani, ahol ne pont a negatívját kapnád. Tehát, hogyha Jézust, mint tökéletes, személyes megváltódat elfogadod, akkor amit a megfeszítés történetében látsz, egyrészt tudod, hogy azt mint te érdemelnéd, másrészt tudod, hogy nem azt fogod kapni. Ugye? Eladják 30 ezüst pénzért, ő pedig nem, veszendő. Holmin, ezüstön vagy aranyon váltott meg minket, hanem a saját drága vérén. És van egy barátom, sokáig itt éltek, most már Angliában élnek. Talán, ha láttátok a Ráczkai csatornát, prédikált néhányszor, ő is Joshua. Felhívta a figyelmet egy részletre. Azt mondja, hogy nézd csak meg, besötétedik minden. Hát mi ez a sötétség? Többféle jelentősége van a sötétségnek. Egyrészt az, hogy Jézusnak át kellett élnie azt, hogy az Atya elhagyta őt. Amikor felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor őt tényleg el kellett, hogy hagyja az Atya. Ugyanakkor elhagyta őt az Atya? Ott volt mellette, csak nem láthatta, nem mutathatott neki, nem vigasztalhatta. Tudjátok, ezt így apaként egy kicsit így még nehezebb elmondanom, mert ott állsz és végignézed, hogy a fiad meghal. És tudnál segíteni? Fel tudnád robbantani ezt a bolygót? Kész! És áll és vár, és órákon keresztül vár, türelmesen kivárja, amíg a fia meghal. Eltakarja a dicsőségét. És Jézus csak hitben tudhatja, hogy a sötétségen túl ott van az Atya mellette. Nem láthatja őt. A Zsoltár úgy szól róla, hogy magam előtt látom az Urat mindig, mert nékem jobb kezem felől van is, és most nem. Most nem láthatja őt. Csak hitben tudhatja, hogy ott van a sötétségen túl. Ugyanakkor, várjunk csak, hol van az Atya? Még egyszer? Hol van? Ott van a? Nem fent a mennyben hozzáférhetetlen világosságban, ahogy az ige mondja? Nézzétek ezt a csavart. Sátáról olvasom azt, hogy felébük hágok a felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Az Atyáról meg azt olvasom, hogy nem fent van a dicsőség trónja, hanem lejön a sötétségbe. Ott áll, eltakarva a dicsőségét. Testvéreim, ebben a helyettesítésben még az Atya is benne van. Mint hogyha tényleg Sátán győzött volna, Sátán felemelkedik, mert legyőzi Jézust, az Atya meg lejön, és sötétség veszi körül, hát Sátán pont erre vágyott. Ugye? De még mindig nem tudja, hogy ezzel tökéletes az áldozat, és tökéletes a helyettesítés. Mert ahogyan az Atya eltakarja a dicsőségét a fiútól, és ahogy el kellett, hogy forduljon a fiútól, mivel ő a te helyettesed. Ezért fordítsd meg, tőled soha nem fordul el. És soha nem fogja eltakarni az ő dicsőségét tőled. Nézzétek meg, amikor a legmélyebb pont jön mondjuk egy István életében. Amikor Istvánt megkövezik, hogy hal meg? Mit mond szó szerint?
Látom
az Isten dicsőségét, ugye? Nem sötétség veszi körül, testvérem, a mártírok, akik földi értelemben a legmélyére jutnak, valójában a legmagasabbra jutnak. Miért? Nem azért, mert ők a nagy hitősök, hanem mert előttük Jézus lement a legmélyére. Tőlük már nem kell, hogy eltakarja az Isten a dicsőségét. Tőled már nem kell, hogy eltakarja. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor a legnagyobb mélységben vagy, ne félj, mert Isten akkor van a legközelebb. Neked előled nem fogja eltakarni magát. Neked nem kell így kiáltanod, hogy én Istenemért hagytál engem. Igazából Dávidnak se kellett így kiáltani. Dávid szívében ott volt a keserűség, tele volt szomorúsággal, és leírja ezt a Zsoltárt. De ő maga sem érti, hogy miért ír le ilyen szavakat. Tudjátok, a próféta sokszor nem is tudja, hogy valamit miért úgy fejez ki, hanem utólag érti meg, vagy lehet, hogy nem érti meg, csak te érted meg, amikor már olvasod. Leírja az érzéseit, én Istenem, miért hagytál engem, és fogalmas is, hogy 1000 évvel később a Messiás életében teljesedik be mindez. Jézus minden fájdalmat átélt, amit neked kellene átélned, és ő helyetted átélte. Tökéletes helyettesedé lesz, hogyha őt elfogadott, tökéletes megváltódnak, személyes megváltódnak. Akkor mindaz, amit a kereszten látsz, tudhatod, hogy helyetted zajlik, érted zajlik. És ha megfordítod, te pont az ellenkezőjét fogod kapni. Az élet koronáját, az életvizét. Őt visszaöltöztetik a maga ruháiba, ezt olvasom, van egy jelenet, ugye? A maga ruháiba visszaöltöztetik. Téged nem öltöztet vissza a te ruháidba, ugye? Rád új ruhát ad. Az ő igazságának palástját. Minden fájdalmat átél. Ja igen, van egy kedvencem, eljön-e Illés? Emlékeztek? Azt kérdezik, eljön-e Illés? Hagyj kérdezzem meg, kedves hetednapi adventisták, eljön Illés? El. Azt olvasom, hogy mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, elküldöm Illést. Vagyis, hogy elküldi az Isten a szent lelket, a prófétaság lelkét. Elküldi azt a szent lelket, aki betölti a szíveket, és képessé tesz arra, hogy az evangéliumot hitelesen képviseljük az emberek előtt. Eljön Illés. Ugye? Jézusnak nem jött el, és hát eljött ott a megdicsőlés hegyén, ott volt, de a kereszten nem segíthetett, nem állhatott ott, hogy biztassa. Időben a legközelebbi távolság az a megdicsőlés hegye volt, amilyen közel Illés jöhetett. De ennyi. Neked meg eljön Illés. Az az, hogy nem Illés személye, hanem Illés lelke. Ez az. Amikor felkiált, kigúnyolják, neked pedig azt mondja, amikor kiáltasz, az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, itt vagyok. Íme, itt vagyok. Ézsaiás 58. Van egyetlen egy pont, amit szerintem itt már említettem köztetek, de idézzük fel újra talán. Egy pont, egy fájdalom, amin te átmehetsz, és Jézus nem mehetett át. Amit téged érhet, de Jézus nem érhette. Emlékeztek-e, hogy Jézussal mit nem lehetett csinálni? Lehetett megkorbácsolni, ütni, gúnyolni, mindent megengedett az Atya, mindent elviselhetett, de nem lehetett megtörni a csontját. Akkor mondjátok meg nekem, mit jelent a csonttörés, mit jelképez, mi a szimbólum? Mit szimbolizál? Honnan jön? Tessék? A bűnbánat, így van. A kőreesés, pontosan. Azt mondja, aki erre a kőre esik, szétzúzatik, ugye? Mit jelent a kőreesés? Az, amikor szembesülsz a bűneiddel. Honnan jön az, hogy Jézusnak nem lehetett a csontját megtörni? Milyen régóta? Mára? Igen, nem volt bűne, és honnan tudjuk, hogy nem volt szabad megtörni a csontját? Már 1500 évvel korábban a páska bárány. Emlékeztek? A páska báránynak a csontját nem volt szabad megtörni, azaz 1400 éven keresztül Izrael népe, ahogy vette a páska bárányt, amikor vette, azt tanulta, hogyha eljön a Messiás, akinek a vére kiomlik majd, akinek a vére megment, ugye? Mint jelölés oda fel kell írni. Ja igen, neki a kárhoztatás címkéje volt a kereszten, neked meg a vér van oda festve az ajtóférfádra, látod? Tehát amikor majd eljön a Messiás, akinek a vére által te megmenekülsz az ítélettől, akkor annak a Messiásnak nem szabad a csontját megtörni. És a papok kaptak még egy impulzust, amikor Jézus meghalt. Mindannyian elcsodálkoztak, hogy már meghalt. Mondták, hogy akkor ők javasolták emlékeim szerint, hogy döfjenek bele az oldalába, és vér és víz jött ki belőle. Hogyha nem lenne elég egyértelmű a 100 és 1000 szimbólum, még a sebből és vér és víz jön ki. Ugye? Nem volt szabad megtörni a csontját. Miért? Mert a csonttörés azt jelképezi, hogy vétkeztél. De nem jelenti azt, hogy Sátán ne próbálkozott volna. Emlékeztek, hogy mit mond a messiási Zsoltár? Megszámlálhatnám minden csontodat. Érezted már úgy, hogy megszámlálhatnám minden csontodat? A fáradtságtól, ugye? Amikor minden csontot fáj. Jézus miért mondta azt, hogy mely minden csontját megszámlálhatná? Múlt héten voltam egy gyülekezetben, mondott valaki egy érdekeset, azt mondja, hogy olyan pillanatok alatt lesoványodott, hogy szinte ki volt minden csontja. Ez egyébként ebben van ráció, de ugyanakkor, hogy mondtad?
A helyettesítés,
igen, de ha megszámlálhatnád minden csontodat, ez azt jelenti, hogy minden csontod fáj. Tehát Sátán minden egyes ponton megpróbálta őt megtámadni és rávenni, hogy vétkezzen. Sikertelenül. A csontok fájtak, ugye? Próbálta. De ezért mondja, hogy megkísértetett minden ponton hozzánk hasonlóan. Megpróbálta, de nem ment. Nem tudta megtörni egy csontját se. Ezzel szemben a vétkezőről azt mondja, hogy hallas örömet velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Vagy azt mondja, hogy amíg elhallgattam a vétkemet, megavultak csontjaim a nagy estig való kiáltásban. Vagy a 33. Zsoltárban azt olvassátok, hogy amikor az igaz ember kísértésben van, akkor az Úr vigyáz rá, nem hagyja, hogy a csontjai megtörjenek, ugye? A csonttörés, nem fizikai csonttörésre beszélünk, egy harmadik gyülekezetben meg azt mondták, hogy nem is tudom, hogy Rika, hogy volt, hogy valaki odasukta a mellette ülőnek, hogy jaj, de én olyan gyakran elesek, még sose tört csontom, ezek szerint rendben vagyok az Úrral. Jézus azt mondja nekünk János evangéliumában, hogy értsétek meg, hogy a test nem használ semmit, amiket beszélek, az lélek és élet, ugye? Nem a húsát esszük, nem a vérét isszük, és nem fizikai csontrésről beszélünk, hanem ezek a jelképek azok, amelyekkel az Úr tanítani akar minket. Azt mondja, sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. Testvérem, hogyha kísértésben vagy, nem kell elesned. A kísértés jön, nem jelenti azt, hogy akkor neked törnöd is kell. És hogy neked el kell esned, és neked vétkezned kell. Megőrzi minden csontját. És mi, akkor bűnös az az ember, aki baleset van, eltörik valamilyen? Nem. Arról van szó, hogy lelkileg megőriz. Nem kell, hogy eles. Ez most önmagam ellen beszélek, de tudjátok, amikor jönnek a frusztráló helyzetek, akkor nem szükségszerű, hogy Erdődi Péter elveszítse a türelmét. Ezt ugye az Úr még mindig próbálja nekem tanítani, meg a feleségem, meg így karöltve az Úrral, de ez az ígéret, ez nekem szól. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Nem szükséges, hogy csontot törjön. Tudjátok, ez a fájdalom, amit Jézus átélt, ez nem csak az ő fájdalma. Minket meghímél a fájdalomtól. Amikor Krisztussal együtt megfeszítettem, ezt Pál olyan boldogan, meg olyan megelégedéssel írja le, mint hogyha azt mondaná, hogy nem is tudom, Krisztussal együtt voltunk nyaralni a mennyben. Amikor Pál azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, ő az öröméről beszél, nem a bánatáról. Mert a keresztre feszítésnek a bánat részét, azt Krisztus elhordozta. Pál meg azt mondja, hogy én nagy örömes dicsekszem az én gyengeségeimmel. Hogy Krisztus ereje magasztaltasson fel.
Akkor az úrvacsora is erről kell szóljon.
Ez az. Az úrvacsora is erről kell, hogy szóljon. Akkor már Krisztus vendégei vagyunk. Nem a sírban fekvő üdvözítőre gondolunk, hanem arra az üdvözítőre, aki már meghozta az áldozatot. És ez az áldozat egy élő, ható és működő. De nem csak Jézusnak fájt mindez, hanem az atyának. Gondoltatok erre? Nem tudok jobb illusztrációt, és talán megbocsátjátok nekem, hogy igen, hogy melyik a rosszabb, amikor neked fáj, vagy amikor tehetetlenül ülsz ott. Bent voltam mind a két császármetszésen a feleségemmel. És tudod, nem tudom, hogy melyikünk volt rosszabbul. Jó, persze, nyilván ő volt rosszabbul fizikailag. De ott nézni tehetetlenül, főleg amikor, bár bocs, hogy megemlítem, de elkezdett kimenni belőle az érzéstenítő, amikor az ikrek születtek. És képzeld, el tudod képzelni, én meg majd megőrülök, mert nem tudom, hogy mit csinálok, mit tudok csinálni. Imádkozni tudok, nem? Meg majd el ájulni, amikor kiveszik mind a két gyereket, és nyújtják nekem az ollót, hogy vágj el, és mondom, mit? Miről van szó? Nem voltam magamnál. De nekünk az ott egy örömnap, nem? Az atyának viszont azt kellett átélnie, hogy most a fiától elszakad. Hagy olvassak nektek befejezésül egyetlen egy idézetet. Azt olvasom a Nevelés című könyvben. Mindazok, akik az evangélium ügyének siettetéséről vagy késleltetéséről gondolkodnak. Én nem folytatom, csak hagyj kérdezzek valamit. Szoktatok az evangélium ügyének sietetéséről, vagy késletetéséről gondolkodni? Örülök neki. Örülök, hogy szoktatok erről gondolkodni. Sokan nem gondolkodnak rajta. Sokan azt mondják, hogy hát az evangélium ugye az majd megy előre, mert az Úr úgy is tudja, hogyha te nem mész Ninivébe, majd lesz Jónás 2. Igen. Fültanúja és szemtanúja vagyok ezeknek a fajta megnyilvánulásoknak és beszélgetéseknek. Igen, azt, de figyelj, van, aki ezt úgy mondja, hogy majd mennek a kövek. Én meg hagy maradjak. Ha szoktatok az evangélium ügyeinek sietetésére vagy készletetésére gondolkodni, azaz, ha van bennetek valamiféle missziós motiváció, akkor figyeljétek, mit szoktunk figyelembe venni? Melyik az a két paraméter? Missziós megmozdulás Fehérvár Csurgón. Mit szoktunk vizsgálni? Két paraméter mindig van, amit vizsgálunk. Az egyik a saját talentumaink, hogy mit tudunk beleadni, a másik pedig a
közösség,
ugye? Szoktuk mondani szépen, hogy célcsoport. Ilyen missziós képzésen úgy mondjuk, hogy célcsoport. Ellen White ezt írja, akik az evangélium ügyének sietetésére vagy késletetésére gondolkodnak, általában két dolgot vesznek figyelembe. A saját helyzetüket és a világ helyzetét. Ugye? Tehát gyülekezeti potenciális célcsoport. De mondhatom másképp is, hogy milyen időket élünk, milyen lehetőségeink vannak, milyen az időbeosztásom, és amúgy meg milyen időket élünk kívül, most izraeli háború, stb. De általában ezzel a két paraméterre, akárhogy fogalmazod, meg általában ez a kettő van. Bent és kint. De így folytatódik a mondat. Kevesen gondolják át ezt a kérdést a Teremtő Isten szempontjából. Kevesen gondolkodnak el azon, milyen szenvedést okozott a bűn a Teremtőnek. Most az Atyáról van szó. Az egész menny szenvedett Krisztus haláltusáját látva, de ez a szenvedés nem akkor kezdődött, és nem is akkor ért véget, amikor Krisztus emberré lett. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni eltompult érzékeink felé, amit a bűn már első megjelenésétől kezdve okozott Isten szívének. Iszonyú fájdalmat jelent neki minden eset, amikor letérünk az igaz útról. Durván bánunk másokkal, és nem élünk az általa felállított elvek szerint. Tudjátok, ott van Krisztus a kereszten, és a Biblia leírja, milyen szenvedéseken megy át. Az Atyáról csak annyit tudsz, hogy sötétségbe burkolózó ott van, de el tudod képzelni, hogy mind megy át. Legalábbis valami halvány fogalmad lehet.
Ábrahámnak a története.
Ábrahámnak a története a legjobb illusztráció a Bibliában. De belegondolsz abba, hogy ez a fájdalom nem akkor volt 2000 éve arra a pár órára, vagy arra a 30 évre ott 2000 évvel ezelőtt, hanem ez a fájdalom 6000 éve tart, meg még annyi, amikor a mennyben elkezdődött. Az Istennek fáj a bűn. Istennek fáj a bűn. Fáj a bűn, amit bennem lát. Fájdalmat okoz neki. Vagyis amikor arról beszélünk, hogy magunk mögött hagyni a bűnt, amikor arról beszélünk, hogy megszabadulni, hogy Krisztus hatalmát igénybe venni, nem pusztán arról beszélünk, hogy de jó lesz nekem a mennyben, meg jobb ember leszek, hanem azért a valakiért, aki mindent odaadott érted, a mennyei atyáért, tehetsz egy dolgot. Mondjuk csillapíthatod a fájdalmát. Ennyi. Ha Krisztust követed, csillapítod az Atya végtelen, évezredek óta tartó fájdalmát. És tudod, mit kell tenned? Csak annyi, hogy fogod a szívedet és odaadod neki. Nem, persze nem azt a szép, újjáteremtett szent szívet, hanem azt a kőszívet, úgy, ahogy van, koszosan, meg törötten, meg betegen. Oda viszed, odaadod neki, és azt mondod, hogy Istenem, képtelen vagyok a győzelemre. Képtelen vagyok önmagamnak megbocsájtani. Képtelen vagyok önmagamat megváltoztatni. De benned van erő. Láttam a kereszten, hogy benned van erő. És mindaz, ami a kereszten történt, nekem szól. Testvéreim, elhiszitek, hogy ami a kereszten történt, nekünk szól? Elhiszük? El. Krisztus a mi váltságunk. És azt kívánom nektek, hogy minden nap jusson eszünkbe, hogy van váltságunk. Amen.